Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 151. dicséret első versét énekeljük. A 151. dicséret így kezdődik, Uram Isten! Helyünket elfoglalva a 226. dicséret első három versét énekeljük. 226. ének így kezdődik, Krisztusom kívüled. Bármit tettek is az emberek, én ajkad igéjére figyelve őrizkedtem az erőszakosok ösvényeitől. Lépéseim a te ösvényeidhez igazodtak, nem ingadozott a lábam. Hívtalak, mert te felelhetsz nekem, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet. Amen. Imádkozzunk. Mi is hozzád kiáltunk, mennyei atyánk, és kérjük, hallgass meg minket, de tudjuk is, hogy meghallgatsz Jézus Krisztusért, hogy az ő nevében jövünk hozzád, kiáltunk, zörgetünk, akkor te nem zárkózol el előlünk, hanem feleletet adsz, kinyitod előttünk az életnek a kapuját, és köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, Úr Jézus, úgy, ahogy az énekíró is mondta, mert nincs rajtad kívül senki, aki tudna segíteni, aki megértene, aki úgy lehajolna, hogy te lehajoltál a legelesettebbhez is, aki kész voltál megállni a szenvedő mellett, megérinteni még a fertőző beteget is, és meghalni ott a Golgotán, hogy nem mi halljunk meg, hanem életünk legyen. Ezért jövünk hozzád. Kihez is mehetnénk? Ki van olyan, mint te, Úr Jézus? Senki. Csak egyedül te vagy a mi menedékünk, és nálad van az igazi oltalom, te az biztonságot, békességet a mi szívünkbe. És Uram, add, hogy ezt valóban nálad keressük, nálad találjuk meg, és úgy formálj igéd és szent lelked által, hogy a kor változásai közepette is mi mindig rád figyeljünk, kitartsunk melletted, hűek legyünk hitben, szolgálatban, hiszen arra rendeltél el, hogy a te utadon járjunk, téged dicsérjen az életünk, és hogy fény legyünk ebben a sötét világban. Köszönjük, Urunk, hogy ma is itt vagy, hogy átélhetjük a jelenléted, megtapasztalhatjuk, hogy szólsz hozzánk, és add, hogy ez valóban megtapasztalás legyen. Kérünk, hogy Szentlélek, Úristen, így formáld az életünket, és vezess minket a Krisztus útján. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott első levele 5. fejezetének az első 11 verséből. Tehát Isten igéje Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott első levele 5. fejezetéből szól hozzánk az első verstől a következőképpen. Az időkről és időpontokról pedig, testvéreim, nem szükséges írnom nektek, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Mert amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg. De ti, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg. Ti mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem pedig a sötétségé. Ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncélját, és sisakgyanánt az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Már korábban értesültünk róla, hogy az apostol híreket kapott Tesszalonikából, az ottani gyülekezet felől. És ezeket a híreket Timóteus vitte el a számára. És hogy olvassuk a levelet, világossá válik előttünk, hogy a tesszalonikai gyülekezet tagjainak kérdéseik is voltak. Szerettek volna Páltól tanítást kapni bizonyos dolgokra nézve, és útmutatást, hogy hogyan is éljék meg a Krisztusban való hitüket. Hiszen még nem olyan régóta hallották az evangéliumot. Még néhány hónap telt el azóta, hogy Pál apostol Krisztusról beszélt nekik, és ők elfordultak a bálványaiktól, és Krisztushoz, az élő Istenhez fordultak oda, és azt mondták, hogy őrá bízzák az életüket, őt akarják követni, az ő tanítása szerint igyekeznek élni. Azonban Pál nem tudott sokáig ott lenni velük, hiszen hamar üldözték őt, el kellett menekülnie. Azonban ez nem vetette vissza a tesszalonikaiakat a hit útján, hanem még inkább ott volt bennük, hogy mi többet akarunk tudni a Krisztusról, az Isten országáról, arról, hogyha az övé vagyunk, az mit jelent a számunkra itt és most, de milyen ígéretet kapunk a jövőre nézve. És Pál mindent nem tudott nekik elmondani, de az igéből, a korábbiakból látjuk azt, hogy beszélt arról a csodálatos reménységről, hogy akik Krisztuséi, azok majd átélik, hogy Jézus vissza fog jönni. Ahogy itt is leírja az 5. fejezetben, hogy Krisztus meghalt értünk. Ugye az evangéliumnak ez az egyik központi üzenete, hogy Jézus Krisztus nem véletlenül halt meg, hanem tudatosan, mégpedig értünk. Értünk, hogy ne vesszünk el, hogy életünk és üdvösségünk legyen. Azonban még csak nem is ezé a végső szó. Nem ennyi, hogy Jézus Krisztus meghalt. Mert nagy dolog, hogy meghalt értünk. Hogy helyet cserélt Barabbással, és ez gyakorlatilag a mi helycserénk. Velem, velünk cserélt helyet. De ha csak ennyi lenne, hogy meghalt, akkor semmivel sem volna több a reménységünk, mint azoknak, akik bármi másban hisznek. Hisz mennyi vallás alapító volt, akik tanítottak jókat, mutattak nagyszerű dolgokat az embereknek, de eljött az ő életük utolsó napja, meghaltak és vége. Vagy maradtak követőik, akik ápolták az emlékeit, tovább vitték a tanítását, vagy nem maradtak követei, vagy egy idő után elhalt az a mozgalom, és a Krisztus mozgalma is, a tanítása is hasonló lenne, ha csak azt tudnánk elmondani, hogy meghalt. De az evangélium arról szól, és Pál apostol is nagyon sokszor leírja ezt, hogy meghalt, de feltámadt. Hogy harmadnapon kijött a halottak közül és él, mert fölment utána az atyához és ott ül az ő jobbján. Tehát Jézus Krisztus él, nekünk élő Istenünk van. És az a reménység, a hívő, a keresztény hívő ember reménysége, hogy ez a meghalt és feltámadott názáreti Jézus vissza fog jönni. Ez a mi nagy reménységünk. El fog jönni az övéért, és a gyülekezet pedig várja az ő eljövetelét. És ezt tudták Tesszalonikában is. Nagyon várták Jézust. Úgy gondolták, hogy az ő visszajöveteléig nem sok idő van, és hamarosan vissza fog térni. Azonban szembesültek egy problémával, hogy Jézus még nem jött vissza, de a gyülekezet tagjai közül már néhányan meghaltak. Vagy úgy, hogy mártírok lettek, vagy úgy, hogy eljött az ő földi életüknek a vége, befejezték itteni létüket, és elköltöztek. És az volt a kérdésük, hogy mi lesz azokkal? Rendben van, hogy hisszük, hogy Jézus visszajön, elragadtatunk, vele leszünk, de mi lesz azokkal a testvéreinkkel, akik ugyanúgy hittek a Krisztusban, átélték a bűneik bocsánatát, de meghaltak. Meghaltak. Fél éve, egy éve, ki tudja mióta, mi lesz? És a negyedik fejezet utolsó szakaszában pont erről írt az apostol, hogy ne engedjék, hogy az ő reménységüket, a hitüket bármi kikezdje, hanem figyeljenek arra, amiről ő bizonyságot tesz, és akkor elmondja, hogy eljön majd az az idő, amikor Jézus eljön, és feltámadnak azok, akik meghaltak. Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ugyanúgy Isten által vele együtt előhozza azokat, akik elaludtak. És akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Tehát itt arról ír Pál, hogy akik meghaltak, azok, akik hitben haltak meg, akik az Úr tanítványaiként haltak meg, amikor az Úr jön, ők fel fognak támadni, és nem előzik meg azok, akik még élnek. Akik meghaltak, föltámadnak, a hitben élők, akik még a földön tartózkodnak meg, elváltoznak, új minőségi testet kapnak, valami hasonlót, amiért az Úr Jézus is kapott, amikor feltámadt a halálból. És hogy együtt fogunk elragadtatni a felhőkben az Úrral való találkozásra. De milyen csodálkozás, csodálatos lesz az, amikor jön. Amikor majd azzal a Jézussal találkozhatunk, aki után vágyakoztunk, akit szeretünk, akit tudjuk, hogy a saját élete által hozott ki minket a bűn nyomorúságából, akiről tudjuk, hogy mit is tett értünk. És milyen csodálatos lesz találkozni azzal az Úrral, akiről annyit hallottunk, akiről olvastunk az evangéliumokban, és eljön az idő, hogy színről színre láthatjuk őt. A hívő embert ez motiválja. Mi nem a halált várjuk, mi nem az, hogy jöjjön a világ vége, nem az, hogy legyen valamilyen rendszerváltás, vagy vezetőváltás. Mi Jézus Krisztust várjuk vissza, hogy vele lehessünk. És azt mondja, hogy akkor már mindenkor az Úrral leszünk. Hát ez a hívő ember vágyakozás, mindenkor vele lenni. És azt mondja, vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Tehát mindaz, amit olvastunk a negyedik fejezet utolsó szakaszában, meg az ötödik fejezetben, ez gyakorlatilag a bennük megfogalmazott kérdésekre való válasz. És Pál szívükre helyezi azt, hogy vigasztaljátok egymást azzal, hogy igenis találkozni fogunk az Úrral, tehát aki az övé, aki ebben a földi életben megismerte őt, átadta neki az életét, elkezdte követni, és engedelmeskedett neki, az ő útján járt, az nem fog lemaradni a vele való találkozásról, akkor sem, ha közben meghal ezen a földön. Azután bizonyára kérdésként fogalmazódott meg bennünk, hogy mindez az esemény mikor fog végbe menni. És Pál azt írja, hogy az időkről és időpontokról pedig, testvéreim, nem szükséges írnom nektek. Mert ti magatok is jól tudjátok. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Ebből kisejlik az, hogy Pál apostol bizonyos dolgokat azért elmondott nekik az Úr visszajövetelével kapcsolatban, arról az időszakról, ami ezt megelőzi, arról, hogy milyen is lesz a világ, mielőtt Krisztus visszajön. Ezért írja, hogy az időkről, időpontokról nem szükséges írnom nektek. Persze ebben benne van az az üzenet, hogy nem szükséges írni, mert nem is lehet időpontot írni. Ugye maga az Úr Jézus is azt mondta, hogy sem a napot, sem az órát nem lehet tudni, még az ember fia sem tudja, csak egyedül az Atya. Azonban, ha ők, őnekik nem kell írni időkről, időpontokról, ez azt is jelenti, hogy Pál felkészítette őket, tisztában vannak azzal, hogy igen, az életünknek vannak időpontjai. Van az életünknek két fontos időpontja, az egyik a születésünk, amikor megérkezünk ebbe a világba, a másik pedig az az időpont, amikor kimegyünk ebből a világból. De az első időponttal szembesülünk, amikor haladunk ebben a földi világban, tudjuk, mikor születtünk, de a második időpontról nincs tudomásunk. Nem tudjuk, mikor távozunk. Azonban a tesszalonikaiak komolyan vették azt, hogy igen, lesz egy időpont, amikor távoznak erről a földről. Lesz egy időpont, lesz, amikor lezárul a földi élet. És a mai embernek pont az a baja, és ezért van szükségünk, hogy Pál figyelmeztessen időkre és időpontokra, mert mi már nem készülünk. Mi már úgy élünk, mintha nem lenne véges az életünk. Mintha nem jönne el az a nap, amikor innen el kell távozni. És testvéreim, a kezdeti és a végső időpont közötti út az a lehetőség útja. Az Istentől kapott lehetőség. Arra kaptuk, hogy megismerjük őt. És amikor letelik, amikor elhagyjuk ezt a földet, akkor ez a lehetőség megszűnik. Ez nagyon lényeges dolog, hogy hogyan is élünk ezzel a lehetőséggel. Hogyan is használjuk ki az időt, amit kaptunk. Hogy jól használom fel, azt mondja Pál apostol egy másik levélben, hogy bölcsen használjátok fel az időt, mert az idő gonosza, vagy lehet úgy is, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat. Igen, bölcsen használjátok föl, mert az idő gonoszak, mivel eltelik az idő. És arra használom-e, amire kaptam? Arra használom-e, hogy egyre jobban megismerjem őt? Hogy egyre inkább elmélyüljek az igében, hogy lássam, mi az ő akarata az életemmel. Tehát időkről, időpontokról nem szükséges írnom nektek, tehát nekik nem volt szükséges, mert készek voltak arra, hogy bármikor az Úrral legyenek. Miért? Mert már most a földi életükben is az Úrral voltak. Azt mondja, vele együtt legyünk. Ez a végső cél, az utolsó versben olvasó, a 10. versben, hogy vele együtt éljünk. Tehát azt jelenti, hogy a földi élet a hívő számára Jézussal való együtt vándorlás. Vagy ahogy az Úr Jézus mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, az én juhaim pedig hallgatják a hangomat, megismerik és követnek engem. És követnek engem. Vagyis vele együtt haladunk. Aztán elmondja nekik, hogy ti magatok is tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Mit is jelent ez? Ugye a tolvaj nem jelenti be az ő érkezését, hanem váratlanul jön. Váratlanul jön. Meglepetésként érkezik. Akkor, amikor nem számítanak rá, amikor éjjel van, amikor mindenki alszik, akkor jön a túlvaj. És ebben az üzenetben nem az a hangsúlyos, tehát nem arról akar Pál beszélni, hogy Jézus úgy olyan, mint a tolvaj, hanem arról akar beszélni, tehát az a lényeges, hogy mikor jön el a tolvaj éjjel, amikor sötét van. Hogy akkor fog Jézus is visszajönni, amikor a világban sötét lesz. Amikor nagy lesz a világban a sötétség, akkor fog jönni. Tehát nem időpontok vannak, hanem nappal és éjszaka. És amikor úgy látjuk, hogy beáll az éjszaka, amikor egyre sötétebb van szellemileg, az jelzi, hogy bármikor jöhet az Úr. És ma azt látjuk, hogy igen nagy a sötétség. Igen nagy a szellemi sötétség. Nagyon megrendítő ez, mert ugye a ma embere úgy tekint erre a korra, hogy hát ez a világosság kora. Olyan nagyot fejlődik a tudomány, a technika, soha nem volt képes az ember olyan dolgokra, mint ma, de viszont szellemileg, erkölcsileg azt látjuk, hogy ilyen sötétség, ilyen mélység soha nem volt, mint ma. És Pál arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor bizony sötét van, akkor számítsatok a tolvajra. Készüljetek föl! Készüljetek föl, hogy eljöhet az Úr. Készüljetek, hogy ne érjen benneteket váratlanul. Hogyan lehet fölkészülni? Az Úr Jézus mondott egy példabeszédet 10 szűzről, akik tulajdonképpen a gyülekezetet szimbolizálják. És azt mondja, hogy ez a tű, 10 szűz elindult a vőlegény fogadására. Várták a vőlegényt vissza. Várták, hogy megérkezzen. Tudták azt, hogy valószínűleg este fog megérkezni. Ezért vittek magukkal lámpást, mind a 10-en. Ha este jön, ha sötét lesz, tudjunk világítani. Azonban volt különbség köztük, mégpedig abban, hogy 5-en nem csak lámpást vittek magukkal, hanem tartalék olajat is. Ők nem csak arra számítottak, hogy ha besötétedik, akkor jön a vőlegény, hanem felkészültek arra is, hogyha esetleg az éjszakából több idő el fog telni. Ha esetleg éjfél körül jön, vagy éjfél után, addigra kifogy a lámpánkból az olaj, de viszünk tartalékot, hogy pótolni tudjuk. És valóban éjfél tájban felhangzott a kiáltás, jön a vőlegény. Közben elaludtak mind a 10, és amikor fölriadnak, hogy jön a vőlegény, kiderül, hogy 5-nek nincs olaja. És akkor pánikba esnek, kérni akarnak, de a másik 5, akinek van tartalékja, nem adhatja oda a magáét. És a 10, az 5 elmegy a városba, hogy vegyen, és mire visszajönnek, már bement a vőlegény a lakodalmas házba, bezárták az ajtót, és nem tudnak bemenni, lemaradtak. És ez az üzenet, ez a történet, hogy oda kell figyelnünk, Oda kell figyelnünk arra, hogy legyen olajunk. És ez az olaj, ez az állandó kapcsolat az Úrral, ez az olaj a Szentlélek, ami gerjeszti a szívünkben az Úr iránti szeretetet, a Szentlélek az, aki kapcsolatban tart az Úrral. És ez az olaj a vigyázás. Vigyázok, hogy kész legyek, amikor jön, hogy le ne maradjak. Tehát ezek tizen számítottak rá, hogy később jön, este jön, ahogy itt Pál mondja. Akkor jön, amikor eljön az este, eljön az éjjel. És hogy azonosítja ezt be, amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg. Mi jelzi a sötétséget? Amikor azt mondják az emberek, és itt már nem a gyülekezetről van szó, hanem arról a világról, amiben él a gyülekezet. Tehát soha nem szabad elfelejteni, hogy a hívő ember, a gyülekezet is benne él egy adott közegben. Benne él a maga korában. És azt mondja Pál, hogy egy olyan korszakban fog élni a gyülekezet, amikor a világ azt mondja, hogy békesség, biztonság. Ami jelentheti azt, hogy úgy nyilatkozik, hogy béke és biztonság van, mindent megoldottunk, nincs más szükségünk Istenre, de jelentheti azt is, amikor egy ilyen, amikor úgy hirdeti ezt a világ, hogy még nincs béke meg biztonság, de mi azt szeretnénk teremteni. Majd mi békét és biztonságot hozunk létre. Majd ha mi irányítjuk a világot, a társadalmat, akkor béke és biztonság lesz. És miért nevezi ezt éjjelnek, sötétségnek? Azért, mert mindig sötét van ott, ahol az ember maga akar valamit létrehozni. És ezt látjuk, hogy amikor az ember erőlködik, ott nem a békét, nem a biztonságot tudja megalkotni, hanem akkor lesz a legnagyobb bizonytalanság, félelem, kiszolgáltatottság. Mert igazi békesség az Krisztusban van. Ugye az Ószövetségben többször olvassuk, hogy nincs békesség az istenteleneknek, mondja Istenem. Pál apostol pedig korintusi levélben ugye arról tesz bizonságot, hogy Isten Jézus Krisztusban békéltette meg önmagával a világot. Vagyis mit mond? Hogy az embernek Istennel kell megbékülnie. Erre van a legnagyobb szüksége. Ha nem békül meg Istennel, akkor nem is lesz igazi békesség a földön. És ez is látható. Mindig forrongás van, mindig harcok vannak. Miért? Mert az ember nem békült meg Istennel. Nem békült meg, mert nem látja, nem akarja meglátni, hogy harag alatt van. Hát ha nem így volna, nem kellett volna Jézusnak eljönni. De azért jött, hogy megbékéltessen minket ott a kereszten az Atyával. És aki ezt fölismeri, annak lesz békesség a szívében, az biztonságban érzi magát Isten országában, függetlenül attól, hogy ezen a földön éppen milyen helyzetet élünk meg. Ugye már az Ószövetség embere is ismerte ezt a békességet, a 46. Zsoltárban olvashatunk róla, amikor a zsoltáros megvallja azt, hogy Isten a mi oltalmunk, erősségünk, biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Mit mond? Hogy körülöttünk lehet nyomorúság, még a föld is megindulhat, lehetnek természeti katasztrófák, földrengés, vagy akár a tenger vize is tajtékozhat, De mi nem félünk. Tehát ez a különbség. A hívő meg a nem hívő közt. Nem az, hogy nem veszi őt körül nehéz élethelyzet, hanem az, hogy abban az élethelyzetben sem félek. Miért? Mert van oltalmam, van erősségem, és ez nem más, mint az élő Isten. Ez nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, akit megismertünk, akire rábíztuk az életünket. Ugye a Jelenések könyve beszél arról, amikor a nagy nyomorúság utolsó nagy csapásai mennek végig a földön. Az ember, aki addig magabiztos volt, aki úgy gondolta, hogy mindent meg tud oldani, az félni kezd. Az menekül, barlangokba bújik, nem talál megoldást, és nem keresi az Istent. Tehát amikor békesség és biztonság, mit mond Pál, akkor tör rájuk hirtelen. Miért? Mert nem várják Jézust. A világ nem várja. A világ mit vár? Mindig valami bejelentést. Hú, erre vagyunk képesek. Ugye most már a robottechnológiáról beszélünk. Hű, elmegyünk a Marsra. Tehát mindig várnak valamit. Vagy azt mondják, hogy mikor jelentik már be, hogy fölvették az idegen civilizációval a kapcsolatot. Mindig valami mást vár az ember, de nem Krisztus. Nem az, hogy Krisztusban találhat oltalmat, menekülést. És azt mondja, hirtelen tör rájuk, mint a szülési fájdalom, vagyis amikor a szülési fájdalom elindul, azt már nem lehet visszafordítani. Ott a baba már meg fog érkezni. És a szülési fájdalom azt jelenti, hogy itt már nem lehet visszafordítani, bekövetkezik az utolsó idők eseménye, bekövetkezik Krisztus jövetele, bekövetkezik Isten ítélete a bűnös világon. Ugye már nem menekülnek meg. És ez egy nagyon fontos üzenet. Hát valaki nem menekül meg? Igen, ezt mondja Pál. Ki nem menekül meg? Az, aki a hirtelen érkező nyomorúság veszély idején Krisztus nélkül van. Már azt mondja Pál, hogy abban a helyzetben már nem tud megmenekülni. Miért? Mert eddig arról szólt az élete, hogy elutasította a megmentőt, Jézust. Miért tör rá hirtelen a veszély? Mert nem érdekelte őt az Isten. El volt nélküle. És amikor hirtelen baj van, már nem tud Krisztushoz fordulni. Miért? Mert nem ismeri. Nem tudja kicsoda. Nem tudja, hogy kell segítségül hívni. Már nem látja, hogy ki az. Ezért fontos, hogy amikor halljuk az ő szavát, ne keményítsük meg a szívünket, ahogy több helyen olvassuk a Bibliában. Hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert amikor ő szól, ha nem hallom, nem biztos, sőt, Pál azt mondja, hogy több mint valószínű, hogy nem tudom már meghallani az utolsó nehéz időszakokban. És de mit mond, ti testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg? Tehát a hívők, akikre kezükben van a Szentírás, mi már előnyösebb helyzetben vagyunk, mint a tesszalonikaiak, mert a mi kezünkben már itt van az új szövetség. Az új szövetség, az Isten szava. Mit mond? Nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg. Mindnyájan a világosság fiai, s nappal fiai vagytok. Miért nem vagyunk sötétségben? Mert van világosságunk. Ugye szintén Pál apostol mondja egy másik levélben, hogy Isten az ő kegyelméből titeket a sötétségből az ő világosságára hívott el. Tehát ő kiemel, amikor az ember bajba van, kiált hozzá, akkor kiemel a bűn a világ sötétségéből, és átvisz az ő országába, ahol világosság van. Milyen világosság? Jézus úgy beszélt magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Tehát ahol ott van Krisztus, ahol ott van Jézus az életünkben, ott világosság van. Az ő fénye ragyogja be a szívünket, az utunkat, a gondolkodásunkat. Ő mutatja, hogy merre menjünk. És ez a világosság a Bibliába sűrűsödik bele. Hisz az ige a 119. Zsoltárban azt mondja, hogy lábam előtt lámpás a te igéd. Hát ezért nem vagyunk sötétségben, mert Isten ide adta az igéjét. És körülöttünk bármilyen sötét lehet a világ, bármilyen félelmetes lehet, nekünk van mécsesünk, lámpásunk, és ez az ige. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy körülöttünk pánikolnak, nem tudják, hogy mi fog történni, nem tudják, hogy mi lesz velük, de mi tudjuk, hogy Krisztushoz tartozunk. És aki Krisztushoz tartozik, arról Pál elmondja a római levélben, hogy sem magasság, sem mélység, és semmi, sem élet, sem halál nem választhat el minket az Isten szeretetétől, ami Krisztusban megjelent. Ez a világosság. Hogy tudom, hogy lehet nehéz időszak, de engem nem választhat el tőle semmi, mert Krisztusban van az életem. Már élek nem én, hanem él bennem a Krisztus. Aztán beszél arról is, hogy akik világosság fiai vagyunk, ne aludjunk, legyünk éberek, józanok. Ugye itt az alvás azt jelenti, hogy mindenkor egy szellemi józanság, egy szellemi éberség, hogy ne engedjem, hogy ez a világ elaltat, ne engedjem, hogy elhitessen, hogy minden rendben van, nem kell félnetek, olyan fantasztikus jövő áll előttetek, hát csak nézzetek rám, nézzetek a tudományra, bízzatok bennünk. Ne, ez az alvás, amikor elhisszük. Amikor elhisszük, hogy az egyházon a világ segít. Az az alvás, amikor elhisszük, hogy a világnak, a hívő embernek a pénz a megoldás. Na, ez alvás. És hogy ne aludjunk. Legyünk éberek és józanok. Az éberség azt jelenti, hogy észreveszem, amikor közeleg az ellenség. Ha éjjel jön is, meglátom, mint a katona, aki észreveszi, hogy valaki közeledik az ő őrbódéjához, őrhelyéhez, és felszólítja, hogy állj! Az éberség ezt jelenti. Éberek vagyunk. Látjuk, ha valaki meg akar téveszteni, be akar csapni, és nem tud becsapni. A józanság jelenti azt is, hogy szellemileg józanok, éberek, nem engedjük, hogy mindennek a hatása alá kerüljünk, de jelenti azt, hogy a hívő ember az alkohol hatása alá sem kerül. Tehát az a kifejezés, amit Pál ír, az mind a kettőre vonatkozik. Nem véletlen mondja egy helyen, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem teljesedjetek be, töltekezzetek be szent lélekkel. Mert akinek az életét betölt Isten szent lelk, annak nincs szüksége arra, hogy az italnál keresse a megoldást. Mert az nem megoldás. Ugye, akik nappaliak vagyunk, tehát az úréi vagyunk, legyünk mértékletesek. Tehát gyakorlati dolgokat is mond, hogy a hívő legyen mértékletes. Nem azt jelenti, hogy nem élhet semmivel, hanem azt jelenti, hogy mindenben tudom a mértéket. Miért? Mert a lélek bennem van. Az Isten lelke tud engem, tudja meghatározni azt a mértéket, és tud erőt adni, hogy én ahhoz tartsam magamat. És mit mond? Öltsük fel a hit és szeretet páncélját. De hát, ugye a páncélt kivett föl a katona, akinek az volt a feladata, hogy védekezzen a harcban. fel kell vennünk, a hit és a szeretet. A Krisztusban való hit az a páncél, ami meg tud minket oltalmazni a gonosz minden tüzétől, és a szeretet, az az agapé szeretet, az az annak ellenére való szeretet, a hittel együtt az olyan páncél, ami meg tud védeni. És mit mond? Tegyünk sisakot is a fejünkre, védjük a fejünket, azt mondja, az üdvösség reménysége a sisak. Az ez bizonyosság, hogy Jézus Krisztusban üdvösségem, örök életem van, ő azért halt meg, hogy örök életem legyen. Hogy Isten nem, az ő népét nem ítéletre, nem haragra rendelte, hanem életre, üdvösségre. Hát Jézus pont azért halt meg, hogy megmentsen az Isten haragjától. És ez a mi reménységünk. Ezzel kell védeni a fejünket. Az üdv bizonyosság, ami megvédi a gondolatainkat a világ különböző eszméitől, tévtanításaitól. És aztán arra helyezi még a hangsúlyt, hogy mi, akik itt vagyunk, akár ébren vagyunk, akár alszunk, tehát akár még élünk, itt vagyunk a világban, vagy meghaltunk, mi a lényeg? Ahogy már mondtuk, hogy vele együtt éljünk. Ez a lényeg, hogy Krisztusban és Krisztussal éljük a mindennapjainkat. Hát adja az Úr, hogy a mi életünk is erről szóljon, hogy Krisztussal élek, hogy vele vagyok együtt, hogy neki szolgálok, hogy ő látható az életemben és az életemen keresztül, hogy mások is reménységet találjanak, hiszen Krisztus azért jött el, hogy mindenki számára elhozza a világosságot, a lámpát, az üdvösség lehetőségét, de kell, hogy mi ezt kommunikáljuk a világba, hogy az életünket fölmutassa ezt a reménységet. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük az ígét, és olyan jó látni, hogy eligazított Pálon keresztül mindazokat, akik benned hisznek, nem akarod, hogy reménytelenül éljünk, nem akarod, hogy sötétségbe jutva elkeseredjünk, sem magunk felől, sem azokról, akik hitben haltak meg, sem afelől, ami vár ránk. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem a világ végét, nem különféle nyomorúságokat kell várni, hanem téged várhatunk, a veled való áldott találkozást. És Uram, add, hogy a szívünkben valóban ez mozduljon meg, ez legyen benne, hogy várjuk, hogy veled találkozzunk, hogy együtt legyünk veled mindenkor. És Urunk, add, hogy ez a veled együttlét már most kezdődjön el, hogy erről szóljon az életünk, hogy veled haladunk lépésről lépésre előre, az üdvösség felé, az örök élet felé. És Urunk, könyörülj, hogy mindenkor rá tudjunk tekinteni, beléd kapaszkodjunk. Ne engedjük, hogy megtévesszen ez a világ, amikor kiabálja, hogy béke és biztonság, hanem legyen ott a szívünkben, hogy már van békénk, van biztonságunk, mert ez a te kezedből jön. Te ajándékozod azoknak, akik benned bíznak. És Urunk, könyörülj, hogy amikor eljön a sötétség, akkor se féljünk, hanem az ige adjon nekünk világosságot, mutassa az utat, és higgyük, hogy a sötétség azt jelenti, hogy egyre közelebb vagy. És pánikolás helyett bízzunk benned, várjunk téged, mert ez a mi legnagyobb reményünk, örömünk, hogy jössz, és veled lehetünk. És attól, hogy amíg nem jössz, addig hűséggel, kitartóan éljük meg az életünket, a hitünket ebben a világban. Kérünk, Urunk, így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, vedd körül őket a te kegyelmeddel, add, hogy megtapasztaljanak téged, és átéljék a bűnbocsánatot, átéljék az újjászületést, és már reménységük legyen az örök életre. Akár tovább haladunk ebben a földi világban, vagy akár lezárul a földi létünk, tudjuk, hozzád tartozunk és hozzád megyünk. Kérünk így a magányosokért, Uram, hadd éljék át, hogy ott vagy velük, hadd tudjanak megszólítani, hadd hallják a te szavadat, és vondd őket magadhoz, vondd a gyülekezet közösségébe őket, és könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr éltet bennünket, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet, a jövő héten pedig kedden és csütörtökön nem lesz hétközi istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret 4. versét énekeljük, Dicsértessél, Atya Isten!
Háromság egy Isten. Amen.